92, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Olyan római kúriára van szükségünk, amely egyre inkább misszióját végzi, amelyben az intézmények, hivatalok és feladatok a mai kor nagy egyházi, pasztorális és társadalmi kihívásait tartják szem előtt, és nem csak a megszokott adminisztrációt teljesítik. Hangoztatta 14. Leó pápa a római kúria tagjait fogadva hétfőn. A katolikus egyház főszokás szerint a karácsony ünnepek előtt a Vatikánváros hivatalaiban dolgozó bíborosokat, valamint azok egyházi és világi munkatársait fogadta. Beszédében az egyház kiváltképpen a kúria szolgálat végzéséről szólt, amelyet jól ismer, hiszen májusi pápa választásáig Robert Francis Prevost bíborosként az egyik jelentősebb vatikáni hivatalt, a püspöki kongregációt vezette. A pápa rámutatott, a túlzottan darabjaira tört emberi és kulturális környezetben a kúriának és az egyháznak szélesebb távlatot kell felölelnie, és kiskertészek helyett, akik saját kertjüket gondozzák, az egyház tagjainak az egyetemes testvériséget kell szolgálni a különböző nyelvű és kulturájú népek és vallások között. 14. Leónak a kúriához intézett beszéde, mintegy bevezette a pápa által január 7-ére és 8-ára meghirdetett konzisztóriumot, amelyre a bíborosi testület tagjait szólította a Vatikánba közös tanácskozásra. Több mint 434 millió forint gyűlt össze vasárnap késő estig a közmédia jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, amellyel a Kegyes, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítvány munkáját támogatják. Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója a műsor zárásakor elmondta, a Kárpátalján élők drámai helyzete miatt kézenfekvő volt, hogy kedvezményezetként a Kegyes alapítványt válasszák, amely a Kárpátalján élő árvákat és otthonukat vesztett gyerekeket támogatja. Sipos József, a Kegyes alapítvány elnöke a műsorban felidézte. Megható volt számára, amikor megtudta, hogy alapítványuk lesz a közmédia idei kampányának kedvezményezettje. Nincsenek szavak arra a magas összegre, ami összegyűlt, és arra az összefogásra, amely megvalósult, hangoztatta. Az elmúlt években Magyarország és Szerbia között olyan baráti kapcsolat alakult ki, amelyre a legutóbb talán a hódoltság előtt volt példa, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Ráckevén. Soltész Miklós a ráckevei szerb ortodox templomban arról beszélt, hogy olyan mértékben tudta a kormány megváltoztatni a két ország kapcsolatrendszerét, amire már nagyon régóta nem volt példa. Kiemelte, mindez sok mindent foglal magában. Benne van a magyarországi nemzetiségiek közreműködése sok-sok területen, és a magyarországi szerb ortodox egyház jelenléte is. Szerbiában pedig természetesen a vajdasági magyarok együttműködése a szerbekkel, a szerb kormánnyal és az ottani egyházakkal, fűzte hozzá az államtitkár. Elmondta. A ráckevei 13. században épült ortodox templom tetőszerkezetének megújítását a kormány 100 millió forinttal támogatja. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, hogy a karácsony az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljon. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban a karácsonyi ünnepeket megelőzően kapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirati irodának eljuttatott közleményében. A posta az előrehozott ellátások kézbesítését hétfőn kezdte meg, az ellátások bankszámlaszámokon történő jóváírásra is hétfőn történt meg. végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő valószínű, legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás, szitálás előfordulhat, délutántól a Dunántúlon eső is várható, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobó tér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Keresztény Élet heti lap áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a lap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak.
S a hóban hagy pár lábnyomot, az ünnep, mikor a kert kapon belép. Fánk alá ajándék nem fér, de nekem sokkal többet ér. Az, hogy itt vagy velem, nekem a meglepetés, és hogy fogd a kezem, amikor néha még térsz. Hát, hogy hó ember tréporra, részdarvas lány, ahogy húzza a szám. Angyal éne, csengő szó, régi dal játszik a rádió, a mi utcánkban sok gyerek remél.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Kerengőben az elmúlt hetek eseményeiről Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Novemberben majdnem minden napra jutott egy kampánytéma. Ezzel kapcsolatban elsőként Lesti Árpád mondja el véleményét.
Ennek az az egyszerű oka, hogy a országgyűlési választásokig már nagyon kevés idő van hátra, fél éven belül vagyunk, 4-5 hónap van a választások napjáig, ami feltehetően április 12-e lesz. Innentől kezdve minden politikusnak a fókuszában és a figyelmében az szerepel, hogy hogyan lehet legjobb eredményt elérni, és kampányolni kell. Egyik oldala pozitív eredményeit kell, hogy bemutassa, illetve leendő terveit, a másik pedig arra próbál ráirányítani a figyelmet, hogy milyen hibákat követett el, és mi a rossz, és hogy ő ezzel szemben mit tenne. Klasszikus értelemben így néz ki egy kampány. Most kicsit még más a helyzet, még ugye a részletes választási programokat nem feltétlenül ismerünk, mind a kormányzat részéről programok jelennek meg, mind az ellenzék részéről kritikák jelennek meg. Jelenleg ígéretek szerint talán a Tisza párt valamikor január környékén programmal is előáll. A Fidesznél emlékezhetünk, 2010-ben volt egy részletes program, utána inkább már a folytatáson volt a hangsúly. Ennek a heteit éljük jelenleg, hogy várjuk az eredményt, hogy lesznek-e részletes programok idén.
Két dolog van, ami meghatározza azt, hogy mennyire fölfokozódott a politikai közbeszéd. Az egyik, hogy fél év van a választásokig, és az elmúlt időszakban soha nem tapasztaltuk azt, hogy ennyire kiélezetnek gondolják a választási kampányt. Bár kétségtelen, hogy a Tisza párt az tudott muníciót adni jó és rossz értelemben egyaránt a sajtónak, tehát hogy beszéljenek róluk, nem csak a Fideszről. És hát nyilván ennek a két erőnek a viaskodása az meghatározza a politikai közbeszédet. A másik tényező, ami viszont szintén meghatározza azt, hogy ilyen sűrű napokat élünk, az az, hogy a nemzetközi életben egyre inkább fontos lesz a orosz-ukrán háborúnak a befejezése, bármennyire is, hogy van az, akiknek ez nem tetszik, de ebben Orbán Viktornak elég komoly, hogy úgy mondjam, lapokat osztanak, tehát ő az, aki először Washingtonban tűnik föl, aztán utána tárgyal az unió vezetőivel, hisz egy uniós ország miniszterelnöke, majd pedig Moszkvában Vladimir Putin társaságába tűnik föl, és hát vélelmezhető a különböző megjegyzésekből, hogy egyfajta közvetítő szerepet játszik az oroszok és az amerikaiak között, aki mind a két vezetővel és mind a két országgal jó kapcsolatokat tudott kialakítani, és ez alkalmassá teszi arra, hogy mind a két fél bízom benne. Igen, és természetesen a Magyarország szempontjából ez létkérdés, hisz az orosz-ukrán háború az elképesztő mértékben sújtja Magyarországot, ahogy mondjuk például a balti államokat, vagy Lengyelországot is, tehát ezt a kelet-közép-európai térséget, arról beszéltünk pár éve, hogy a legfejlődőképesebb része az Európai Uniónak, azért most egy nagy pofont kapott ebben a háborúban.
Valójában mi várható az orosz-ukrán háborút lezáró békével kapcsolatban?
Jelenleg abba az irányba mennek a folyamatok, hogy előbb-utóbb lezárásra kerül, és valamilyen békeszerű képződmény fog születni. Hogy ez most egy tartós és részleges, vagy milyen béke lesz, erről még túl sok információnk nincsen. A legfontosabb felek, úgy mint az Amerikai Egyesült Államok, valamint Oroszország, közötti kommunikáció azonban zajlik, és a szivároktatások alapján azért lépésről lépésre közelebbnek az elképzelések. A történetnek a legrosszabb, vagy a legnagyobb vesztese nyilván az Ukrajna, valamint Zelenszkij elnök, hiszen előfordulhat, hogy egy olyan megállapodásba kényszerítik bele, amelyet 3 évvel ezelőtt biztosan nem írt volna alá, és az elmúlt években is, ami ellen mindent megtettek. Gondolok itt a területi csökkenésükre, gondolok itt arra, hogy a NATO-nak mondjuk nem lehetnek a tagjai, vagy pedig, hogy mekkora a lehetséges haderejük. Jelenleg ez a 3 téma az, információink szerint, amelyről megy a vita, megy az alkudozás. Ugye az Ukrajna helyzete abban nehéz, hogyha az Amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy már pedig nem adok hírszerzési információkat, akkor onnantól kezdve nagyon gyorsan össze fog omlani a front. Így is azt láthatjuk, hogy minden információt, amit az USA tud és lát, megkapja Ukrajna, így is folyamatosan csökken az a terület, amelyet ukrán fegyveres erők ellenőriznek. Tehát Oroszország lépésről lépésre közelít a céljaihoz. Azt hiszem, hogy az orosz félnek itt pont ez a célja, hogy húzza az időt, hiszen napról napra jobb helyzetbe kerül. És ezzel szemben ott van az európai államok többségének, valamint az ukránoknak az álláspontja, hogy de hát ők azok, akik most fel tudják tartóztatni Oroszországot, igazából össze fog omlani Oroszország rövid időn belül, és akkor Ukrajna a teljes egykori területét vissza tudja szerezni. Minden esetre amerikai fegyverek még állnak rendelkezésre Ukrajnának, de hát nagy kérdés, hogy a hírszerző információk meddig lesznek számukra biztosítottak. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy itt azért Ukrajnának vannak nagyon fontos természeti erőforrásai. Nem véletlen, hogy Donald Trump végül meg tudott állapodni Zelenszkij elnökkel hónapokkal ezelőtt, hogy itt már a háború utáni helyezkedésről szól a történet, hogy mind Oroszország, mind az Amerikai Egyesült Államok nézi azt, hogy mit tud megszerezni Ukrajnából. És ezek a hetek, amiket most mi élünk, ez pont erről szól, hogy már a következő 10 évnek a stratégiai lépéseit teszik meg a nagyhatalmak.
Nagyon-nagyon rossz helyzetben van Ukrajna, nagyon rossz helyzetben van az Európai Unió. Az Európai Unió egyértelműen saját hibája, Ukrajna pedig a helyzete folytán. Ugye minden nappal nyomulnak előre az oroszok. A drónháború az tényleg olyan szintre lépett, amit korábban elképzelhetetlen volt, és az oroszok ebben egyre jobbak. Beszélünk itt fegyverszállításról, hírszerzési információról, ezek mind nagyon fontosak, de katona nélkül nincsen hadsereg, és Ukrajnában egyre fogy az élő erő, egyre fogy a hadsereg, egyre kevésbé akarnak bevonulni. Még inkább nehezíti, amikor a fejük fölött, hátuk mögött azt hallják, hogy hát itt most már meg kéne állapodni, már Amerika sincs mögöttük, egyre kevésbé jönnek a fegyverek, eddig se jött annyi fegyver, mint amit megígértek, most még kevesebb jön, most már csak európai pénzből jön, még amerikai fegyver is, de Európának kell kifizetni, nincs annyi pénz, tehát ez nagyon nehéz. És akkor még, úgymond haba tortán, az az elképesztő korrupciós botrány, ami ugye kirobbant, ami nem csak Zelenszkijnek a pozícióját gyengíti meg, hanem a hadseregnek a helyzetét is nehezíti, hiszen itt egy lelki törést okoz, hogy én itt harcolok, az életemet kockáztatom, otthon a családom nehezen él, mások meg aranyvécét csinálnak ebből, és óriási milliárdos haszonra tettek szert. És itt van egy kulcsszereplő, Andriy Jermák, aki a hivatalos pozíciója szerint az elnöki hivatalt vezette, de ennél sokkal több volt, tehát ő a legközvetlenebb és legbefolyásosabb ember volt Ukrajnában, Zelenszkij mellett, vagy sokak szerint Zelenszkij fölött, és hát most neki le kellett mondania. Én azt gondolom, hogy ez olyan szinten rendítette meg Zelenszkijnek a hatalomgyakorlását, hogy még ha ő magát nem is akarják leszedni, épp azért, mert ha ő is megbukna, akkor ott könnyen lehet, hogy egy olyan politikai turbulencia alakulna ki, ami akár bedönthetni az egész frontot. Ha még őt nem is akar leszedni, de nagyon beszűkíti a mozgásterét. És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért itt Ukrajna kapcsán sokan félig meddig ilyen összeesküvés elméleteket gyártanak. Hát azt most látjuk, hogy ezt a szerencsétlen országot tépdelik szét, tehát az oroszok ugye látványosan és nyíltan, mások kevésbé nyíltan, tehát az amerikaiak, amilyen megállapodást kényszerítettek le Ukrajnára, az egészen elképesztő, de azért nyilván az Unióban is fölmerülnek bizonyos érdekek, és hát mindenki arról beszél, hogy majd az újjáépítésen, majd milyen cégek fognak meggazdagodni. Igen, ám csak most egyelőre az nem látszik, hogy milyen finanszírozásból történne ez az újjáépítés, hiszen Ukrajnának sem emberi, sem anyagi erőforrása nem lesz.
De az orosz zárolt vagyont erre akarják felhasználni az Európai Unióban.
Hát ez egy nagyon jó ötlet, csak az a helyzet, hogy ennek az árát valakinek meg kell fizetni. Tehát, és azért itt most már nem csak Magyarország vagy Szlovákia, hanem mondjuk Belgium is azt mondta, hogy eddig és ne tovább. Mert Magyarország helyzete ebből a szempontból az nem annyira kitett, de bár mondjuk azért magyar cégeknek is van Moszkvában vagyona. Nyilván egy kölcsönös alapon megy. És hát a belgák még nyilván abból is gondolkodnak, hogyha most lezárulják az orosz vagyont, akkor bizony könnyen lehet, hogy arab államok, vagy egyéb nem a tankönyvi demokráciát megtestesítő hatalmak, azok kivonják a pénzt Európában, mert azt mondják, hogy bármikor rátehetik a kezüket a vagyonukra. Azt azért ne felejtsük el, hogy természetesen ez a nemzeti közi jognak mindenfajta alapelvét megsérti, hogyha lefoglalják az orosz vagyont, és ezt Ukrajnára költik. Ráadásul hát ez is olyan, hogy lefoglalják, egyszer elköltik, de hát azért minden évbe kéne pénzt, és már egyébként még ha visszagondolunk nem mostra, hanem a Majdánra, vagy akár a narancsos forradalomra, amikor Oroszország Ukrajna szövetségese volt, akkor ugye bizonyos dolgokat, például az olcsó üzemanyagot, olcsó gázt, az biztosította. Amikor nem, akkor nyilván fölemelkedtek az árak, és akkor a nyugatiaknak kellett volna megsegíteni Ukrajnát, és ezt már háború előtt se tették meg. Én nem hiszem, hogy most egy még nagyobb tehertétele, ha egyszer ez lezárul ez a háború, akkor meg fogják tenni.
Orbán Viktor és Putyin moszkvai találkozóját a sajtó többféleképpen értelmezte. Mondhatnám azt is, hogy negatívan álltak a kérdéshez.
Azt láthatjuk, hogy mindenki a saját érdekei szerint kommunikál erről a útról. A magyarországi magát függetlennek nevező sajtótermékek rendszeresen megjelenítik a Európai Unió egyéb tagállamainak, kormányfőinek az álláspontját, amely nyilván nem pozitív, hiszen ők azt látják, hogy Orbán Viktor ismételten valami más utat jár, és azt gondolom, hogy eljutottak arra a pontra, mivel hogy a háborúnak a lezárása már azért legalább beszédtémaként előjön, azt és nézi mindenki, hogy jó, és akkor mi lesz utána, holnap után. És ebben a térben azt láthatják, hogy Orbán Viktornak jobb lapjai vannak Moszkvában, mint nekik. Amennyiben mondjuk egy orosz háborús vereség történne, akkor a nyugat-európai államoknak a vezetői jó pozícióban lennének, hogy na akkor mit vesznek meg, és mennyiért Oroszországtól. De jelenleg annyira elzárták magukat, és itt elsődlegesen gondolhatunk arra, hogy az Európai Uniónak a legfontosabb állama gazdaságilag Németország, és hát német piac is abból él, hogy olcsó orosz energiaforrásokat felhasznál, és ezzel ott hozzáadott értéket jó pénzért értékesíti a termékeit. De hát jelenleg, hogyha nincsenek meg a vezetékek, vagy állandó vita van Moszkvával, akkor ezt először kezelni kellene, aztán valahogy majd megint valami jó alkukat megkötni. De jelenleg nincsen kommunikációs felület. Én azt gondolom, hogy azért vannak ezek a mostani kritikák, mert kezdenek eszmélni az Európai Uniós vezetők, hogy holnap után más világ lesz, és ebben nem biztos, hogy ők jó lóra tettek, nem biztos, hogy jó lovon ülnek, de nagyon nehéz ezen módosítani. Ahogyan közeledni fog a háborúnak a lezárása, azért látni fogjuk, hogy ezek az állam és kormányfők megpróbálnak kiénekelni a kórusból, mint többen. Most még a kórusban vannak, és gyakorlatilag néhány ország az, ami időnként kijátszott belőle, köztük Magyarország, de ahogy véget ér a háború, és mondjuk kiderül, hogy Amerika Egyesült Államoknak a döntése értelmében Oroszország teljes jogú tagja lesz ismételten a világ pénzügyi világának, működésének, onnantól kezdve mindenkinek az lesz az érdeke, hogy mielőbb eljusson Moszkvába.
Trump több fronton nyitott támadást, hiszen lezártnak nyilvánította Venezuela légterét.
Szóval Donald Trumpnak a mozgására sok mindent lehet mondani, azt, hogy egy csendes nagypapaként, idős emberként ott üldögőjén a fehérházi kandalló mellett, az biztos nem. A megítélése az mindig kétséges, mert az emberek a hagyományos politikusokhoz vannak szokva, ő pedig egy üzletember, és mindig próbálják találgatni a különböző megjegyzésének mi az értelme, és nem afelől közelítik meg, hogy ő ezt egy tárgyalási stratégiaként jeleníti meg, tehát mindig azt mondja, fú, most meg mit változott, mennyire új, amit mond, pedig többé-kevésbé ugyanarra törekszik. És itt jön elő az európai vezetőknek is az a problémája, hogy ők annak idején az elnöksége alatt is, az első elnökség alatt, de utána végképp leírták Donald Trumpot, és hát most próbálnának valahogy visszamenni hozzá, csak éppen nehéz. És akár vele, akár Putyinnal ugye könnyen az a helyzet lehet, mint ahogy a menekült kérdése, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, igaza lesz, hogy ahogy most Trumppal próbálnak egyezkedni, ugye amire Árpád is utalt, hogy majd Moszkvával is próbálnak egyezkedni. Azok, akik most ilyen véreskező diktátornak írják le Vlagyimir Putyin, csak hát már nehezebb helyzetben lesznek. És ugye itt van ez a Venezuela kérdés, ez számukra teljesen érthetetlen, mert nem tudjuk, hogy ott mik a viszonyok, mi a helyzet. Az egész mögött az áll, hogy egy nagyon komoly kábítószer terjesztés folyik Venezuelában, ráadásul sokan feltételezik, hogy többé-kevésbé a kormány egyfajta hallgatólagos támogatásával. És akkor erre jött egy olyan válasz, ami korábban elképzelhetetlen volt, tehát korábban akár próbáltak ilyen kisebb-nagyobb, de elsősorban diverzáns akciókkal, meg ilyen kisebb akciókkal fellépni a kábítószer maffia ellen. Hát most ez teljesen új szintre lépett azzal, hogy terrorszervezetté lett nyilvánítva a kábítószer maffia, és hát látjuk azt, hogy szétlőnek hajókat. Azért ez hogy mondjam, és akkor így beszélgetünk nemzetközi jogról, meg hogy Oroszország hogy sérti meg a nemzetközi jogot. Szóval az, hogy bizonyíték nélkül lőnek szét hajókat, majd onnan, aki túlélte a támadást, és még ott kapaszkodik a roncsokba, azt is megölik, azért hát ez is felvet bizonyos fajta kérdéseket. Természetesen nem azt jelenti, hogy a két országot egy szintre lehetne helyezni, de azért legalábbis azt mutatja, hogy azért az Egyesült Államok se kényes annyira arra, hogy betartsa a nemzetközi jogi korlátokat. Ugyanakkor ez a fellépés, ez a maga módján eredményes, hiszen Maduro elnök, aki ugye hatalmas hangerővel szokott szónokolni az Egyesült Államok ellen, ő is kénytelen volt hát telefonon Donald Trumphoz fordulni. Hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Az biztos, hogy otthon ezt el lehet adni, mint egy ilyen határozott és egyértelmű föllépést. Aztán majd meglátjuk, hogy hosszú távon ez hova vezet. Viszonylag magas rangú volt amerikai katona, mondta azt, hogy ennek a vége egy dolog lehet, hogy itt bírósági tárgyaláson fogják elítélni azokat, akik ilyen parancsokat kiadtak. Hát ezt azért, ebben azért nem vagyok azért annyira biztos, de ebből is látszik, hogy Donald Trump nem riad vissza attól, hogy váratlan és korábban elképzelhetetlen megoldásokat alkalmazzon.
2026. június 1-től érvénybe lép a migrációs paktum. Évente legalább 30 ezer migránst kell elosztani országonként, így Magyarországnak is.
Az elmúlt 10 évnek az egyik legfontosabb témája a migráció, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, és hogyan tudnak az egyes országok vérekezni ellene, már amennyiben akarnak. Vannak országok, ahol olyan helyzetben van a gazdaság, illetve a nyugdíjrendszer, hogy egyszerűen szükségük van bevándorlókra, migránsokra, akik az elképzelések szerint megjelennek a munkaerőpiacon, és onnantól kezdve lesz ismételten olyan, aki megtermeli a nyugdíjasoknak a nyugdíját, mert gyakorlatilag azon a elvi elképzelésen, hogy szeressünk mindenkit, és sokakat bántanak, azokat fogadjuk be, ezen túl ez az igazi gazdasági hátországa az egész folyamatnak, amely ellen Magyarország és Orbán Viktor volt az első, aki felemelt a hangját. Emlékezhetünk, elég komoly nemzetközi támadás zúdult annó Orbán Viktorra, majd a 2018-as országgyűlési választásokat nagy többséggel megnyerte. Azt gondolom, hogy a jelenlegi elképzelések azok lehet, hogy arról szólnak, hogy majd országonként szépen szétosztják a menekülteket. Két dologgal nem számol ez az egész elképzelés. Az egyik az, hogy a menekült nem feltétlenül akar ott érni, ahova kerülne. A másik pedig az, hogy egyre inkább lesznek olyan országok, amelyeknek a belpolitikai helyzete nem teszi ezt lehetővé. Tehát kormányok meg fognak bukni, amennyiben ezt hagyják.
Ettől függetlenül országoknak 600 millió eurót kellene fizetniük, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni.
Ameddig egy-egy ország van, amely nem akar befogadni migránsokat, addig meg lehet ezt tenni. Viszont az Európai Uniónak is van egy költségvetése, és ott előfordulhat, hogy ez az ország jelesül, mondjuk Magyarország vétózik, és addig akadályozza a költségvetés elfogadását, amíg nem sikerül vele valahogy megállapodni. Tehát előfordulhat, hogy fizetni kell mondjuk napi 2 eurót büntetésként, csak közben mondjuk az adott ország kap másik 10 támogatásként, és onnantól kezdve már megéri ez az üzlet. Továbbá, mint jelzem, azért már nem 2016-ban vagyunk. Jönnek a negatívumok, jönnek akár az erőszakos cselekedetek, derülnek ki azok a lépések, hogy azért, akik érkeznek, nem feltétlenül képesek fölvenni a munkaerőpiacnak az elvárásait, nem felelnek meg neki, és innentől kezdve fölmerül, hogy van-e akkor értelme befogadni ilyen mennyiségben személyeket, és innentől már csak egy lépés, hogy amikor megjelennek politikai pártok, akik azt mondják, hogy akkor ne fogadjunk be migránsokat. Ez megtörtént már Nyugat-Európában, Észak-Európában, és ezek a pártok, amelyek zászlajukra tűzték az elmúlt években a témát, láthatóan jó eredményeket érnek el. Kormányra nem kerülnek, de arra már alkalmasak, hogy állandó veszélyforrást jelentsenek az elmúlt 30-40-50 évben folyamatosan kormányzó pozícióban lévő pártokra. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy elő fog fordulni az a pillanat, amikor már nem egy, kettő, három ország, hanem 6-8-10 ország nem ért egyet ezekkel az Európai Uniós tervekkel.
Az elmúlt napokban a Tisza párt bemutatta a jelöltjeit.
Ja, hát volt egy előválasztási kampány, ami érdekes volt, mert a kampányelemet nélkülözte, tehát nem nagyon voltak viták vagy egyebek, nem is nagyon tudjuk, hogy ki és mi alapján szavazott. Egy-két olyan figura volt, aki föltűnt és úgy nézett ki, hogy népszerű, de aztán ott helyben leszavazták. Azért a Tisza párt vezetőinek biztosították a bejutást. Többé-kevésbé azt is el lehet mondani, hogy helyben is kevésbé ismert emberek kerültek előtérbe, tehát azért nem nagyon lehetett mondani azt, hogy ezek a jelöltek hát átütötték volna különösebben az ingerküszöböt.
Tehát nem volt meglepetés.
Nem volt meglepetés, egy ilyen volt, ugye, és nem véletlen, hogy azban a térségben, ugye hát most már látszik, hogy azért ez nem volt igaz, amit Magyar Péter mondott, hogy betegség miatt halasztották el a előválasztást, hanem egy nagyot akartak a végén mutatni avval, hogy a nyíregyházi állatkertnek az igazgatóját elindítják, ez jól is sült el, de az, hogy ezt így külön bejelentették, ez kicsit háttérbe szorította a többi jelöltet, de kétségtelen, hogy megfutották ezt a fajta kihívást, de azok az ígéretek, amik voltak, hogy itt majd milyen szereplők kerülnek előtérbe, akiről senki nem gondol, ez más módon érvényesült, mert azért kerültek előtérbe olyanok, akikre senki nem gondolt, meg kevesen ismerik őket. És hát valószínűleg kevés jelölt volt, és hát itt a Tisza pártnak a vezetői, tehát itt az látszik, hogy a szállodások, illetve a volt katonák, vagy akár rendvédelmi dolgozók, ugye, akik a Tisza párt egyéb vezetőihez köthetők, ők voltak, akik kvázi ilyen vatta emberek lettek, tehát ahol nem volt jelölt, akkor őket befuttatták jelöltnek.
A 2026. évi választás elsődlegesen Orbán Viktorról fog szólni. Vele szemben Magyar Péter mögött van olyan érdeklődés és olyan közösségi média követés, amely kiemeli az ő szerepét. Szerintem neki nem is lett volna érdeke, hogy helyben ismert népszerű személyeket találjon nagy számban, mivel hogy azért ők lehet, hogy ellen tudtak volna állni olyan lépéseinek, amely a eddigi, általa eddigi megtestesítéseként, amire gondolhatnánk. Meg kell állapítanunk azonban azt is, hogy a legtöbb egyéni választókerületben szinte teljesen mindegy, hogy kiindul, hiszen az vagy Orbán Viktornak, vagy Magyar Péternek a jelöltje. Egy-egy jó egyéni jelölt lehet, hogy 3-4-5%-a jobb eredményt tud elérni, mint a pártja az adott választókerületben, de a pártra jellemzően a miniszterelnök jelölt alapján szavaznak, tehát ha még találni is olyan jelölteket, Magyar Péter, akik vidéken ismertek lennének, hogyha mondjuk a Tisza párt 37%-on áll, a Fidesz pedig 42%-n, akkor jó eséllyel a Fidesz jelöltje nyeri meg. Viszont ez visszafelé nézve is igaz, tehát ahol az ellenzéknek többsége van, ott szinte teljesen mindegy, hogy ki a Fidesz jelöltje, nem fogja tudni megszorongatni.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Let we have some pumpkin pie and we do some caroling.
You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with bows of holly.
Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up ashes of fun. And the jingle hopper has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Well, a mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. What a bright time, it's the right time to rock tonight away. Jingle bell time is a spare time to go gliding in the one horse hay. Mingle in the jingling beat. That's the jingle bell.
That's the jingle bell.
That's the jingle bell.
Thank you. jingle all the way.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Egy kis magyarázattal kezdeném a mai elmélkedést, hiszen amikor ezek az előadások, elmélkedések adásba mennek, karácsonyi idő közeledik, illetve karácsonyi idő lesz. Talán praktikusabb volna a karácsonyról elmélkedni, és Istennek azt a végtelen szeretetét magunk elé állítani, amelyet ez az ünnep számunkra fölragyogtat. Mégis engedjék meg, hogy folytassuk az elmélkedésünket a Szent Miséről. Talán lesz még alkalom arra, hogy az Isten szeretetének nagy titkairól, ünnepekről külön-külön elmélkedjünk. Folytatva tehát az elmélkedésünket a Szent Miséről, Tarjányi Zoltán Mise Kalausz című művéről, illetve abból vesszük a gondolatokat. Érdekes módon a most következő részről Dobszai László tanár úr sokkal kevesebbet ír, és nem jelenti ez persze azt, hogy nem fontos dolgokat, majd kitérünk rá. Az előző alkalommal az áldozatról próbáltunk elmélkedni, az áldozat rítusáról. Ott hagytuk abba, hogy a választott nép tagjai az áldozatot összekötötték a lakomával. Számunkra ez már furcsa dolog, de mégis. Tarjányi professzor úr megjegyzi, hogy a furcsa ószövetségi szokás mögött fel kell fedeznünk, hogy ezek az áldozatok mennyire kifinomultan hordozták a hit lényegét. Márpedig azt, hogy létünk alapja az Istentől való függőségünk hívő felismerése, melyet az imádással tartunk ébren. Talán egyszerűbben Isten adja létünk kezdetét, ő tart fönn bennünket, és ha tőle függünk, akkor ezt az imádással tartjuk ébren önmagunkban, tudatosítjuk önmagunkban. Azt, hogyha életünk értelme az Istennel való viszony, akkor természetes, hogy fáj nekünk, hogy bűneinkkel és gyarlóságainkkal méltatlanok vagyunk hozzá, szeretnénk tisztábbak, tökéletesebbek lenni. És azt, hogyha életünk lényege a bennünket szeretetből teremtő és megszólító Isten személye, akkor a legbarátibb, leginkább szeretetre épülő kapcsolatra kell törekednünk vele szemben. Ám a keresztény embernek van még egy mélyebb fölfedezése, és a professzor úr itt tér át az új szövetség áldozatára. Ezt mondja: Jézus kereszt áldozatában mindhármat beteljesítette. Saját magát emésztette el Isten dicséretként, ártatlanul engesztelve Istent értünk bűneinkért, és áldozata megehető táplálékká válik az Eukarisztiában. Vagyis Jézus nem külső áldozatban, hanem saját sorsában, kereszt áldozatában teljesíti be a hívő ember áldozatát, bűnbocsánatért való engesztelést és a lakomát, amelyet az ószövetségi áldozatok is próbáltak jelképezni, Jézusban azonban valósággá válik. Azzal folytatja a kultikus étkezés című fejezetben a professzor úr, hogy Jézus áldozata mindhárom áldozatot beteljesítette, mert egyszerre volt szeretetből vállalt, Istent megdicsőítő, önemésztő égő áldozat, aztán a bűnösökért felajánlott engesztelő áldozat, s végül az eukarisztiában megjeleníthető lakoma áldozat. Így tehát Jézus megváltói kereszthalála tökéletesebb magába foglalja mindazt az áldozatbemutatást, amit a jeruzsálemi templomban évszázadok óta végeztek. Beteljesítette, de lényegében meg is szüntette az ószövetségi áldozatokat. Másként fogalmazva, amire az áldozat irányult, az benne megvalósult. Az ószövetségi rítusokra nincs többé szükség. Megjegyzi a professzor úr, hogy ezt az igazságot az evangéliumok megjegyzése is aláhúzza. A nap 6. órájától a 9. óráig sötétség borult az egész földre. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Lukács evangéliuma 23. fejezet 44. 46. verse. Különösen is az a mozzanat, amikor az evangélista azt írja, hogy a templom függönye középen ketté hasadt, ez számunkra mindenféleképpen lényeges mozzanat. Az egyházatyák, a teológusok mindig úgy hivatkoznak erre az evangéliumi részre, hogy itt van az Ószövetség megszűnése és az Új Szövetség tökéletesedése. Így folytatja a professzor úr: megvan tehát az új és tökéletes áldozat, Jézus Isten dicsérő, engesztelő és lakoma áldozata, mely az eukarisztiában újra és újra megjeleníthető. Aki ezt hittel elfogadja, és ebbe beleépíti magát, azt az Atya is elfogadja, és megigazultá teszi. Mert az Atya a fiúban teremtett mindent, s a fiúban, a fiú áldozatában szeret mindenkit. Ezzel a fiúi áldozattal akar erősítő táplálékot adni az embernek, hogy eljusson hozzá. Erről beszél Jézus a kafarnaumi eukarisztikus beszédben. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Majd pedig, aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Ismét később: amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy, aki engem eszik, én általam él. Erre emlékezünk, és ezt jelenítjük meg a Szent Mise második részében, amelyet az Eukarisztia liturgiájának nevezünk. Eukarisztia. Ez a szó egy görög szó, ami annyit jelent: hálát adni. Isten nagy tetteit hálásan emlegetni, hálásan felidézni. A hálaadás szó pedig egyértelműen utal az utolsó vacsorára, azaz a legelső átváltoztatásra. Lukács evangélium a 22. fejezet 19. verse így írja le. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Majd Máté evangélium 26. fejezetének 28. versét idézi a professzor úr, ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal adta nekik, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amelyet mindenkiért kiontok a bűnök bocsánatára. Itt talán a precizitás kedvéért érdemes mondani a sokakért szót, az eredeti görög szöveg talán ezt mondja. Jézus eukarisztiája, hálaadása pedig elővételezi a megváltói keresztáldozatot, mint egy beleigézi a kenyérbe és a borba, hogy annak hordozói legyenek. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!